Lovagrész. Szerkesztik Kis Csaba.
Kedden délután is tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma kisebbségi kérdésekben igyekszünk eligazítani önöket. Ugyebár beszéltünk arról, hogy bálványosan május 30-án és 31-én nagyszabású Európa Tanácsi Szakbizottsági Ülés zajlott. Ennek egyik előadója a mai napra kész műsor vendége, aki Bukarestből jött, és egy nagyon fontos a kisebbségek helyzetével foglalkozó hivatalnak a vezetője. Tőle nagyon érdekes dolgokat fogunk megtudni a korai után készített interjúból, amelyben érdekes dolgok fognak kiderülni. Tisztelt hölgyeim és uraim, a napra kész műsor vendége Lacika Enikő, az Etikum közi kapcsolatok hivatalának vezetője, akit tisztelettel köszöntök, kezét csókolom.
Jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívását.
Mindenek előtt arra kérném szépen, hogy pontosan tessék bemutatni, hogy mivel is foglalkozik az Etikum közi kapcsolatok hivatala. Sokat beszélünk róla az utóbbi időben, de azért meg vagyok győződve, hogy a hallgatók jó része nem igazán tudja, hogy mit is fed ez a megnevezés.
Köszönöm kérdését. Igen, tulajdonképpen a hivatal különböző formában már 20 éve működik, tehát azért nagyon régóta beszélünk már róla, valójában az utóbbi időben egy kicsit többet jelentünk itt ott meg. Tehát nagyon röviden a kisebbségügyi hivatal, a kisebbségekhez tartozó román állampolgárok jogaival foglalkozunk, illetve az etnikum közi kapcsolatok ápolásával nagyon röviden bemutatva. Ez azt jelenti, hogy nyomon követjük, hogy milyen és hol tartják be, vagy nem tartják be a kisebbségi jogokat Romániában, próbálunk megoldásokat javasolni. A hivatalon keresztül az állam, a kormány támogatja a parlamenti képviselettel rendelkező kisebbségi szervezeteket is. Itt nagyon fontos megjegyeznem, hogy nekünk nincsen semmilyen fajta kontrollálási mechanizmusunk ebben a kérdésben, tehát tulajdonképpen rajtunk keresztül kapják a pénzt, mint bizonyos szempontból a hatásköreinek megfelelően figyelemmel követjük, de nincsen ellenőrzési feladatkörünk. Tulajdonképpen a kisebbségi szervezetek úgy rendelkeznek a számukra biztosított pénzösszeggel, ahogyan akarnak, nyilván a törvényes keretek között.
Tudomásom szerint maga a hivatal tevékenysége a kormány alárendeltségébe tartozik. Egészen pontosan melyik intézményének a hatáskörébe, valamelyik minisztérium vagy a kormány főtitkárságnak a hatáskörébe. És hát ennek kapcsán azért felmerül rögtön a kérdés, hogy ha már ilyen tevékenységet folytat az Etnikum közi kapcsolatok hivatala, akkor valamelyest első látásra éppen a kormánnyal megy szembe.
Igen, hát tulajdonképpen politikailag konkrétan a miniszterelnök koordinációjába tartozik a hivatal, viszont adminisztratív szempontból, tehát minden, ami a hivatal tevékenységét illeti, a kormányfőtitkársághoz tartozik. Na most ugye nem először fordul elő, hogy a hivatalnak olyan államtitkára van, akit olyan politikai alakulat javasolt, amelyik ellenzékben van. Ezt már többször, én jó magam is voltam már ilyen helyzetben, nem először vagyok ilyen helyzetben. Próbáljuk a dolgokat a lehető legobjektívebb módon bemutatni, ismertetni minden résztvevővel. Ez nagyon fontos, hogy egyáltalán ne érzékelje senki azt, hogy elfogultak vagyunk, nekünk nagyon fontos, hogy mindenki tisztán lásson mindent. Éppen ugye azt már többször is elmondtam, hogy a kisebbségi jogokkal egyáltalán nem a többség jogaiból akar senki elvenni, és ezt ugyanúgy meg kell értsék különböző kisebbségekhez tartozó személyek is, mint a többséghez tartozó személyek. Legyenek ők politikai képviselettel rendelkező, tehát mint tudom én, miniszterek, vagy bárki, vagy azok a személyek, akiknek esetleg semmi között nincsen ehhez a tevékenységhez, ehhez a témakörhöz.
2018-ban eléggé vitatott kérdés a kisebbségek jogi helyzete. Talán első látásra megfelel az az általánosan hangoztatott vélemény, miszerint jogi szempontból a kisebbségek helyzete Romániában példaértékű. Mert hogy vannak törvénykezési keretek a kisebbségi jogok betartására, pont ezzel van probléma. Tehát akkor, tisztelt Laci Kajnikő, kezdjük azzal, hogy mennyire jogos az a megállapítás, miszerint a jogi keret a kisebbségvédelem tekintetében megfelelő Romániában.
Mennyire megfelelő, az szerintem vitatható. Az tény, hogy nagyon szerteágazó, és azért Románia azon országok közé tartozik, ahol különböző területeken különböző jogokkal rendelkeznek a kisebbségekhez tartozó állampolgárok. Azt, hogy mennyire megfelelő, vitatható, és ezt azért mondom, mert például Romániában hiányzik a indulásból a kisebbségeknek a megfogalmazása. Tehát a nemzeti kisebbségek fogalma Romániában a jelen pillanatban nincsen leszabályozva. Ebből tulajdonképpen több probléma is születhet, de ez csak egy példa, azért mondom, mert ez nagyon fontos szempont, hogy azért mégis csak egy olyan rendszert építünk, amelynek nincs meg az alapfoka, maga a definíció. Szerintem ez nagyon fontos kérdés. Ugye a jogállása, itt annak idején a hivatal együttműködve az RMDS-tel és a többi kisebbségi szervezettel, annak idején 2005-ben nyújtott be a parlamentbe közösen akkori kormánnyal, és az azóta ugye nincs elfogadva a kisebbségek jogállásáról szóló törvény, ott éppen csücsül valamelyik bizottság fiókjában, és egyáltalán nem is tárgyalunk róla. Ugyanúgy azt is nagyon fontos megjegyeznem, hogy a kisebbségekre vonatkozó törvények javarésze a NATO és az uniós csatlakozásnak köszönhetően voltak elfogadva. Most az elég rég volt, és azért szükség lenne a folytonos módosításra. A kisebbségek változnak, ugye számbelileg nagyon sok kisebbség csökkent, legtöbb tulajdonképpen, és azért nagyon szükség volna arra, hogy ezeket a törvényes lehetőségeket, a törvényes szabályozásokat mindig a kisebbségek szükségleteihez irányítsuk. Ugye voltak 2015-ös a közigazgatási törvénynek a módosítására vonatkozó próbálkozása tavaly, az is tulajdonképpen ezt volt hivatott elérni, hogy a rendelkezéseket, a hatályos rendelkezéseket egyik oldalról, hogy gyakorlatba ültesse, tehát biztosítsuk ezeknek a jogoknak a gyakorlatba ültetését. A másik dolog tulajdonképpen, hogy valamilyen szinten igazodjanak az adott etnikai közösség igényeihez.
Ez mind jól hangzik, csak nagyon sok a teendő ezen a területen. Na már most, hogy nem teljes a jogi keret, ezek szerint az ön állítása szerint, azért nyelvhasználatra bizonyos küszöbök létével vannak törvények. Viszont éppen az a baj, hogy, és ezt ön is a közelmúltban sérelmezte, hogy ezeknek a betartásával áll nagyon gyengén Románia. Egyéb iránt ezen a és a beszélgetés alapját végül is azt képezi, hogy ön május 31-én bálványoson az Európa Tanács önkormányzati szakbizottságának a tanácskozásán tartott egy előadást a kisebbségi nyelvhasználatról Romániában, és ennek a lényege az, hogy ha bár törvényes keret létezik, ennek betartása az nagyon sántít, és jobbára a helyi potentátok, közigazgatás vezetőknek a jó szándékára lehető túlzás, így fogalmazni, van bízva az, hogy betartják-e vagy sem. Próbálkozás volt az RMDS részéről még az ősszel a küszöbnek a lejjebb hozatalára, viszont tudjuk, hogy mi volt ennek a következménye. Nos, ilyen tekintetben tehát a törvények betartásával, illetve hát annak a ténynek a tudatában, hogy a törvények be nem tartása kapcsán senkinek semmi baja nem történik, magyarán senkit nem bírságolnak meg, vagy nem részesül megróvásban. Hogyan is állunk 2018-ban kisebbségi nyelvhasználat tekintetében Romániában?
Igen, sajnos ugyanúgy, mint eddig, ahogy bálványosan is hangsúlyoztam, a törvénynek az egyik hiányossága az, hogy nincsenek szankciók. Most én azt megértem, hogy elméletileg mit kellene a törvénybe tartani, hogy ne legyen semmilyen fajta negatív következmény annak, ha nem tartjuk be. Tehát önszántunkból lenne jó, hogyha a nyelvi jogokat gyakorlatba ültetnénk, viszont azt látjuk, hogy ott, ahol mondjuk 20% fölött van a kisebbség, hogy ezt a kisebbet állapítja meg a közigazgatási törvény, ott, hogyha nincs meg a politikai akarat, akkor semmilyen fajta jogot nem ültet gyakorlatba az önkormányzat. Azt is tapasztaltuk, hogy ott, ahol esetleg a kisebbség, most itt konkrétan a magyar kisebbségre gondolok, ott, ahol meghaladja az 50%-ot a magyar kisebbség aránya, ott igenis van arra akarat, hogy betartsák. Ott tulajdonképpen azzal a problémával szembesülünk, hogy bizonyos tevékenységekre nincsen egyszerűen pénzügyi keret. És akkor így vagy nem tudják a nyelvet, a különböző alkalmazottak nem feltétlenül tudják az adminisztratív nyelvezetet. Ez óriási kihívás nem csak a lakosok számára, hanem a hatóságok számára is. Viszont azokban az esetekben egyértelműen megvan a politikai akarat. Tehát itt példaként tudnám említeni például a Kovászna megyei tanácsot, vagy különböző településeket, ahol igenis az önkormányzat döntése alapján nagy mértékben próbálják betartani a nyelvi jogokat. Nagyon fontos pont az is, hogy én úgy érzem, hogy az önkormányzatoknak az egyik legfontosabb szerepe az, hogy kiszolgálják az állampolgárokat. Ezért nagyon-nagyon fontos az állandó kommunikáció, nagyon fontos, hogy minden olyan részletről tudjanak, amely a saját, vagy egyáltalán a tulajdonaik biztonságát szavatolja, hiszen rendkívül sok olyan dolog történhet, ami befolyásolhatja, és amiről tudniuk kell, és nagyon elkeserítő azt hallani és érzékelni, hogy azokban az esetekben, ahol nem tudják a románt megfelelő szinten, tulajdonképpen diszkriminálva vannak azáltal, hogy nem jutnak megfelelő módon az információkhoz. Említette ön is a küszöböt. Ugye hát ezt próbálta az RMDS a tavaly, hát nem ősszel, hanem még a nyár elején csökkenteni. Benyújtott egy erre vonatkozva törvénytervezetet a 2015-ösre, tulajdonképpen a közigazgatási törvényre. Ezt viszont nem csak az RMDL sérelmezi, ez a kérés benne volt az Európai Nyelvek Chartájának első jelentésében is, most már a második jelentésében is benne van, ez a második jelentés, ez most áprilisben jelent meg, hozták nyilvánosságra. Tehát ezt más is érezi, sőt a válványosan az előttem felszólaló De Gros professzor is hangsúlyozta, hogy föltétlenül csökkenteni kellene ezt a küszöböt. Ezek a jogok egyéni jogok, tehát teljesen logikátlan az, hogy az egyéni jogokat kollektív jelenléthez kötjük, tehát legalább csökkenteni, ha nem eltörölni kellene ezt a küszöböt.
Van itt két probléma. Ugyebár Európa Tanácsról van szó, az Európa Tanács ajánlásokat fogalmaz meg, és ezt nem túl érzékenyen fogadták a román hivatalosságok. Másrészt pedig említette Kovászna megyét példaként. Én egy negatív példával is tudok szolgálni szíves engedelmével, mert pont Kovászna megyében, a Kovászna megyei tanács hatáskörében zajlik most egy peres ügy a kormány megbízottal, pont a több nyelvű hivatalos okmányok fejléce kapcsán, tehát azért ott sem minden rózsás a megyében.
Igen, de hát ez viszont a prefektusnak a intézkedése volt holott, ugye a nyelvi karta ezt is hangsúlyozza, hogy lehetővé kellene tenni a két nyelvű, illetve a kisebbségi nyelven megfogalmazott adminisztratív vagy bármilyen jellegű nyomtatványok használatát az önkormányzatokban. És sajnos nem tudom semmilyen fajta módon értékelni vagy elemezni ezt a pert, hiszen egy folyamatban levő ügy. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy ezt megtámadta a prefektus, én abban reménykedem, ugye is tulajdonképpen a 2015-ösre benyújtott módosítások is valamilyen szinten próbálták ezeket a dolgokat megoldani, hiszen erre azáltal, hogy a Románia ratifikálta a nyelvi chartát, illetve a kisebbségvédelmi keretegyezményt, ugye az alkotmány szerint a saját jogrendjévé tette azokat, és azáltal Romániának kötelessége lenne betartani ezeket a jogokat.
Önöknek jogukban áll például ezeknek a dokumentumoknak a birtokában, és mindazon folyamat tudatában, ami eddig lezajlott, figyelmezteti például a miniszterelnököt, hogy hát né, a belügyminiszternek a hatáskörébe tartozó prefektus miket csinál?
Igen, de tulajdonképpen nem a miniszterelnököt szoktuk, hanem a különböző jelentéstevésekkor a külügyminisztériumot szoktuk tájékoztatni a különböző jogsértésekről. Nyilván azokról, amelyek eljutnak hozzánk, és amelyeket át tudunk látni olyan mértékben, hogy minél hitelesebb képet vázoljunk fel az adott esetekről.
Kicsit pessimistán fogalmaztam az előbb, és megint visszatérek erre a gondolatra, ugyebár Európa Tanácsról volt szó, jelentés készül, ha minden igaz, akkor 2019 végére ez meg is születik, mindazon tapasztalatoknak az összefoglalója és leülepedése kapcsán, amit bálványosan napirendre tűztek. Ez mennyiben hozhat változást? Mert hogy Európa Tanács, tudjuk, hogy mekkora hatáskörrel rendelkezik.
Igen, meg tulajdonképpen ezeknek az egyezményeknek sincsen tulajdonképpen gyakorlatba üthethető kötelezettség, vagyis van kötelezettség erre, de nem követhető, hogy akkor hogyan, milyen mértékben van gyakorlatba üthethető. De nem tudom, én erre is kértem őket, hogy valamilyen szinten ezt kellene megpróbálni, hogy a két nagyon fontos egyezményt, ugye a keretegyezményről van, a kisebbségvédelmi keretegyezményt és a kisebbségi és regionális nyelvek kartájának, valamilyen olyan súlyt kellene adni, ami biztosítja is a gyakorlatba ültetését. Tehát nem csak az legyen, hogy akkor vagyunk kisebbségvédelemben alszok, amennyiben a jogot biztosítjuk, de a gyakorlatba ültetését nem, mert az nem elég. És erre tulajdonképpen nem csak én hívtam fel a figyelmet, hanem többen ezt hangsúlyozták, hogy itt nagyon fontos és óriási különbség van a között, hogy a jog csak létezik, vagy annak megvannak teremtve a különböző gyakorlatba ültetési mechanizmusai is. És ebben nekünk kell nagyon-nagyon sokat továbbra is dolgoznunk, és továbbra is nyitottságot kell kérnünk minden olyan döntéshozótól, amelynek hatáskörébe áll az ilyen jellegű mechanizmusok szabályozása. Tehát legyen az helyi önkormányzat, megyei önkormányzat, vagy éppen kormány.
Az is felvetődött a kétnapos eszmecsere kapcsán, hogy nagyon jó lenne, hogyha az Európa Tanács és az Európai Unió intézményei között közeledés lenne tapasztalható. Hát itt most az Európai Polgári Kisebbségvédelmi Kezdeményezés kapcsán lehet, hogy valami áttörés csak megtörténik, mondjuk ez nem lesz hamar, 2-3 évben biztos beletelik, mert hogy az Európa Tanács az aktívabb a kisebbségi jogoknak a figyelésében és monitorizálásában, csak mondom, az a baj, hogy ajánlások szintén tud erre reagálni, viszont Brüsszelnek sokkal nagyobb jogi keret, jogi hatás áll a rendelkezésére, ezen jogok betartatása tekintetében várható-e valamilyen elmozdulás, és itt különösen figyelembe veszem, és megkérem, hogy amennyire lehet olyan folyósói információkat is tegyen közzé, hogy közeledik ugye már a 2019-es esztendő első 6 hónapján.
Igen, sajnos mondjuk ebben a kompetenciám nincsen, hogy ezt megnyitasson, vagy valamilyen szinten értékeljen. Én reménykedni tudok csak, hogy nem csak a minority safe-ek, de egyéb ilyen beszélgetések, mint amilyen volt ez a bálványosi, valamilyen szinten kicsit előmozdítják a dolgokat, és lesz valamilyen európai konszenzus, mármint uniós szintű konszenzus arról, hogy akkor hogyan kellene a kisebbségvédelmet elképzelni, hogyan lehet ma a kisebbségi nyelvek használatát elképzelni, és hogy tulajdonképpen ez egy pozitívuma az uniónak, nem egy negatívuma. Sajnos ilyen háttérinformációkkal nem rendelkezem. A 2019-es uniós román elnökséggel kapcsolatosan sincs, hivatal nem volt egyelőre semmilyen fajta tevékenységbe bevonva.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Lacika Enikő, térjünk vissza akkor hazai vizekre. Ugyebár az etnikum közi kapcsolatok hivatala a kisebbségi ügyekkel foglalkozik. Hány hivatalosan elismert kisebbség létezik Romániában?
Ez érdekes kérdés, mert hogy nincs hivatalos elismerés tulajdonképpen, éppen azért, mert nincs egy definíciója a nemzeti kisebbségnek, de tulajdonképpen 20 kisebbséggel, nemzeti kisebbséggel dolgozunk. Ez a szám a tulajdonképpen a parlamentben képviselettel rendelkező kisebbségeket mutatja 2016-ig. 2016-ban a tatárok nem tudtak részt venni a választásokon, ezért a tatár kisebbség nem rendelt egyik képviselettel, de természetesen nem felejtjük őket sem a sorból, és továbbra is kötelességünk a tatár közösséget és a tatár nyelvet ugyanolyan mértékben védeni és promoválni.
Jól tudom, akkor 18 kisebbségi parlamenti képviselő van a román törvényhozásban.
És az RMDSZ, igen, amelyik a
magyar. Jó, az RMDSZ külön kategória.
A 18 azért van, mert ugye hiányzik a tatár, illetve a cseheket és a szlovákokat egyetlen képviselő képviseli.
Jó, ezt is tisztáztuk. Na már most meg felvetődik a kérdés, és talán ez is itt a témáját képezi, hogy melyik a legnagyobb lélekszámú kisebbség Romániában?
A roma.
A roma.
Igen.
Csak hogy miért van mégis az nyilvántartva, és hát persze, hogy nekünk jól esik magyar körökben azt hangoztatni, hogy a legnagyobb romániai kisebbségnek a tagjai vagyunk. A romákkal mi a gond? Több szervezetben vannak? Nem elég szervezettek úgymond a háttérben, vagy... Mi a gond velük?
A roma, ugye ők a népszámlálásban több mint 60 000 személynek, személy valóta magát tulajdonképpen románok, de hát azt mutatják a becslések, hogy ez aztán a Kisebbség Kutatói Intézet is többek között azt mondta, hogy 1,7 millió, 1,4 millió között valahol körül van az ő a roma közösség száma. Viszont ők tulajdonképpen ugyanúgy részesülhetnének a választási törvény előírásaiból, mint ahogy az RMDSZ. Ők politikailag úgy döntöttek, hogy nem, hanem inkább arra a biztos megoldásra hajtanak, amit szerint amennyiben részt vesznek a választásokon és elérik azt az 5%-os nagyon alacsony szimbolikus küszöböt, akkor megkapják azt az egy mandátumot, illetve hogy az alkotmány azt is írja, hogyha véletlenül ezt sem érik el, akkor úgy is kapnak egy helyet. Ők, tehát ez náluk egy politikai döntés. Én tudomásom szerint különböző önkormányzatokban van más roma szervezetek általi részvétel is választásokon, tehát részt vesznek valamilyen szinten a választásokon. Parlamenti szinten a Partida Rominor Pro Európa nevű szervezet képviseli őket, ugye ők részesülnek ezáltal a kisebbségi támogatásban is. Még egyszer hangsúlyozom, a joguk és a lehetőségük megvolna, ez tulajdonképpen az ő döntésük, hogy ne vegyenek részt a választásokon úgy, mint az RMDSZ.
Na már most van jó is a nap alatt, mert ha minden igaz, akkor a kisebbségi szervezeteknek utalandó költségvetés az idén jóval nagyobb, mint az előző években. Mire fordítható, és ki osztja szét a különböző kisebbségeknek, mik a feltételek ezen alapoknak a felhasználásához?
Itt tulajdonképpen azok a kisebbségi, ahogy mondtam, említettem a beszélgetésünk elején, hogy azok a kisebbségi szervezetek részesülnek a támogatásból, amelyek képviseletekben vannak a parlamentben. Ezek a kisebbségi szervezetek tagjai a kisebbségi tanácsnak, amely tanács a megítélt keretösszeget, tehát a költségvetési törvényben megszavazott keretösszeget elosztja a tagok között. Kizárólag az ő döntésük és hatáskörük ezt az összeget elosztani. A hivatal nem szól bele, tehát a hivatal csupán úgymond a titkárságát végzi ezeknek az gyűléseknek, egyeztetéseknek, illetve pénzosztásnak. A döntés kizárólagosan a kisebbségi szervezeteket terheli. Na most, hogy mire lehet elkölteni? Hát ez nagyjából jó pár éve ugyanazok a költségtételek vannak, tehát székházak működtetésére, személyzetre, különböző kulturális tevékenységekre, anyanyelv promoválását célzó tevékenységekre. Ezek a költségvetési tételeket részben felsorolja az állami költségvetési törvény. Majd ezt követően minden évben egy kormányhatározatban pontosítjuk, vagy részletezzük azokat a költségeket, amelyekre lehet fordítani a megítélt pénzösszeget. A kormányhatározat előírja, hogy hogyan lehet igényelni ezeket az összegeket, tehát mik azok a formai feltételek, amelyeknek eleget kell tenniük a kisebbségi szervezeteknek, majd azt is, hogy hogyan kell lejelenteni az elköltött pénzeket. Tehát, hogy mire költöttek, mennyit ezeket az adatokat a hivatal természetesen közé is teszi, tehát minden elköltött összegről az információkat minden egyes szervezet esetében meg lehet találni a hivatalunk honlapján, illetve az elköltött pénzeknek az ellenőrzésével, hát egy kicsit túlzás ellenőrzésnek nevezni, de hogy figyelemmel követésének a mechanizmusát is közé teszik, tehát hogy pontosan sikerült vagy nem sikerült valamelyik szervezetnél az ellenőrzést lebonolítani.
Tehát az Etikon közigi kapcsolatok hivatala a koordinátora ezen pénzek elköltésének, és akkor felügyeli is azt, hogy milyen módon vannak ezek az összegek elköltve.
De igen, mondom, egy kicsit enyhe túlzás, hogy felügyeljük, hiszen azt megállapítja a hatályos törvénykezés, hogy kizárólag a kisebbségi szervezeteknek a felelőssége és a jogköre elosztani a szervezeten belül ezeket a pénzeket, tehát hogy mire költik el tulajdonképpen, teljes mértékben a kisebbségi szervezetek döntése és felelőssége is. Mi tulajdonképpen azt tudjuk megállapítani, hogyha bizonyos költségtételek nem felelnek meg azoknak a költségtípusoknak, amelyeket a költségvetési törvény és a kormányhatározat előír. De nem szólunk bele, hogy milyen mértékben, és nem is szólhatunk bele, hogy milyen mértékben utaljanak például kulturális tevékenységekre összegeket, vagy mondjuk befektetésekre. Tehát ez kizárólag a kisebbségi szervezeteknek a jogköre.
Valóban 40%-kal nőtt az idei költségvetés a kisebbségi szervezetek kulturális?
Nem, ez csak a hivatal esetében érvényes. Tehát a tavalyi költségvetésünk 40%-kal csökkent a 2016-oshoz képest. Ami történt tulajdonképpen az, hogy 2018-ra visszakaptuk ezt az elvesztett 40%-ot, de mi mind hivatal. Ez nem érvényes a kisebbségi szervezetekben. Ott a növekvés, az inflációval megfelelő növekvés nem is szokott több lenni ennél, tehát nagyon ritka esetben van az, hogy 10%-os növekedést érnek el egy évben, általában a növekedés az 3 vagy 5%-os. Tehát ez nem érvényes a kisebbségi szervezetekre. A 40%-os az még egyszer is nézem kizárólag a hivatalnak a költségvetésére érvényes. Szerencsénkre sikerült is kiírni a vissza nem térítendő pályázatokra a felhívásunkat. Azt tapasztaltuk a tavaly, hogy az a megcsonkított összegünk közel sem volt elég arra, hogy az igényeket fedezzük. Úgyhogy nagyon örültünk ennek a növekedésnek, és hát reméljük, hogy idén minél több pályázatot tudunk majd finanszírozni.
Érdekes módon arról tett említést, hogy ugyebár hivatalosan kerettörvény a kisebbségekre vonatkozóan nincs Romániában. Viszont van kisebbségek napja Romániában. Ez a kettő úgy ellentmondásnak tűnik első látásra. Hogy állunk akkor ezzel a kérdéssel, tisztelt Laci Kölnikő?
Kisebbségek napja 98 óta van Romániában, akkor is egy kormányhatározattal fogadta el az akkori kormány, hogy legyen egy ilyen nap, ugye ez egy ilyen szerzeményezés alapján történt, működött is, a tavaly azonban törvényszintre emelték, és hát valami kicsit elméletileg szimbolikusan jelentősebbé tették ezt a napot, holott mondom, tehát számunkra és a hivatal számára eddig is ugyanúgy létezett, és ugyanúgy megünnepelték a kisebbségek, a nemzeti kisebbségek napját december 18-án. A tavaly óta a kisebbségi frakció kezdeményezésére ugye megszületett a törvény is, rendkívül sok dicséretet kaptunk úgymond ezért a törvényhez, holott egyértelmű, hogy nem módosított semmit, tehát újat nem hozott, annyi, hogy kormányhatározat szintjéről törvényi szinte emelte ezt a napot, illetve annyi plusz van benne, hogy nemzeti ünnepé nyilvánította ezt a napot, ami korábban nem volt.
Legalább ennyi. Ez egy kis lépés.
Ez szimbolikus lépés, tehát tulajdonképpen sem a jogokban, sem a jogállásban én szerintem semmit nem mond itt előre.
Volt viszont önnek egy nagyon határozott kiállása azzal kapcsolatosan, ugyebár, hogy a parlamenti többség olyan szándékkal állt elő, hogy módosítja a választási törvényt, és ez kihatott volna a kisebbségi szervezetek törvényhozásbeli képviseletére is. Mi a helyzet ezzel a témakörrel kapcsolatban?
Igen, tulajdonképpen részt vettem a hivatal képviseletében, részt vettem az Állandó Választási Hatóság nemzetközi konferenciáján, ahol az volt az egyik téma, bemutattam én tulajdonképpen, hogy milyen rendelkezések vannak Romániában, hogy van ugye szimbolikus, tehát preferenciális küszöb, illetve van a szabályos út, amit az RMDF követ, és ugyanúgy megharcol a mandátumokért, mint bármelyik más politikai alakulat. Én ott tudtam meg viszont, hogy készül egy kódex, egy választási kódex, ami magába többöníteni az összes választásra vonatkozó rendelkezést. Na most itt fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy a kisebbségi szervezeteknek ugyancsak meglegyen a lehetőségük preferenciálisan bekerülni a különböző döntéshozó szervekbe, tehát a különböző választott szervekbe, tehát úgy a parlamentben, mint a helyi és megyei tanácsokba. Meg kell adni ugyanazt a lehetőséget. Ami vitatott, az tulajdonképpen a nem parlamenti képviselettel rendelkező kisebbségi szervezeteknek a részvétele a választásokon. Az én szempontomból ezt is valamilyen szinten könnyíteni kellene. Nagyon nehéz feltételeket kell teljesíteniük ezeknek a szervezeteknek. Még egyszer jelzem, tehát azok, amelyek nem rendelkeznek parlamenti képviselettel. És mindenképpen erre nagyon kell vigyázni, hogy ebben holott ugye parlamenti döntés, a kisebbségi frakciónak, illetve az RMDF-nek azért a száma nem akkora, hogy bármilyen jellegű módosítást át tudjon vinni, ami erre vonatkozik. Én mégis abban bízom, hogy tekintettel az eddigi gyakorlatra, és tekintettel arról, hogy tulajdonképpen a romániai rendszernek az egyik alappillére ez a parlamenti képviselet, mégis csak megtartják azokat a rendelkezéseket, amelyekkel jelenleg rendelkeznek, és amelyek lehetővé teszik a kisebbségek részvételét a választásokon.
Másik kényes téma az anyanyelvi oktatás. Most a közelmúltban hallottam, hogy most már nem is tudom pontosan, melyik kisebbségről volt szó, éppen amiatt, hogy lemorzsolódott, és nagyon csökkent a létszáma, gond lett az anyanyelvű oktatással. E tekintetben mennyire tudnak segíteni a különböző közösségek gondjainak a megoldásában, és természetesen az anyanyelven való oktatás területén?
Sajnos azt tapasztaltuk, hogy amikor az anyanyelv használatáról, az anyanyelv oktatásról van szó konkrétan, akkor a kisebbségi szervezetek közvetlenül a minisztériumhoz fordulnak, ami nagyon jó részben viszont azért rossz, mert nem vagyunk tisztában mindenféle kialakult helyzettel. Ez akkor jelent nagy problémát, amikor különböző nemzetközi szervezetek jönnek, és rákérdeznek bizonyos kérdésekre, és sajnos nem tudjuk, hogy akkor mi a helyzet adott kisebbségeken belül. Próbálunk minden évben, illetve a tavaly, miután újból kineveztek államtitkárnak, próbáltam egy konzultációs sorozatot kezdeni a kisebbségi szervezetekkel, amelyek ezt a kérdést is érintettük volna. Nem mindenhol kapunk megfelelő válaszokat, tehát azt tettük észre, hogy nem mindig nyitottak, hogy elmondják. Úgy érzik sokan, hogy könnyebb boldogulniuk, hogyha közvetlenül a tanügyi minisztériumhoz fordulnak. Amit észrevettük, hogy például most volt az örökségünk őrei rendkívüli jó kezdeményezést próbáltuk a más kisebbségek fele is bemutatni. Biztos, hogy is látta, hogy Hegedűs Csillával közösen a lipovánokat kértük fel arra, hogy valamilyen szinten próbálják átvenni és gyakorlatba ültetni az ő közösségük szintén is ezt a projektet. Azt mesélték, hogy nem tanulják már a nyelvet, csak csupán az anyanyelvi, tehát néhány óra van hetente, ahol anyanyelven tanulnak, a többit mind románul tanulják, holott elég zárt közösség, és nagy igényük lenne, maguk a diákok mondták, hogy nagy igényük lenne jobban tanulni, és jobban odafigyelni az anyanyelvre. A tanárok nyilván elmondták, hogy nincsenek tanárai, tehát nagyon kevesen térnek haza az egyetem után azokba az elszigeteltebb közösségekbe, ahol például a lipovánok élnek, és ez óriási probléma, ez óriási kihívás jelent, mert ez asszimilációhoz vezethet. Tehát az nagyon szép, hogy ők próbálják, és tényleg szép szokásaik vannak, és próbálják mindenféle eszközzel megakadályozni azt, hogy ők asszimilálódjanak, azonban a nyelvhasználat, a nyelvanyanyelvnek az elveszítése sajnos ehhez fog vezetni.
habatortán információként akartam utára hagyni ezt a június 1-én Brassóban lezajlott találkozót a Lipován közösség fiataljaival, de hát akkor lépjünk tovább, tisztelt Lacikó Enikő. Mennyiben voltak fogékonyak az örökségünk őrei hozzájuk való áthelyezése tekintetében, és várható-e más kisebbségi közösségekkel való tanácskozás, akár e területen, a magyar közösség képviselői részéről?
Igen, azt láttam, mindkét kérdésre válasz, hogy igen, nagyon fogékonyak voltak, nagyon tetszett, meg is ígérték, hogy hamarosan neki fognak a lehetőségeiket képezni. Ez is fontos megjegyeznem, hogy ők egy elég zárt közösség. Nem lesz könnyű mindennel lépést tartaniuk, de a magyar diákok is nagyon rendkívül szép bemutatót tartottak, és felkeltették az érdeklődésüket, és még egyszer köszönöm nekik, hogy ennyire példát tudnak mutatni bárkinek. Hiszen ez elsősorban nem csak arról szólt, hogy bemutatják, hanem példát mutattak arról, hogy hogyan kell az identitás megőrzéshez, hogyan kell a kulturális örökséghez viszonyulni, és hogy ez mennyire jót tud tenni nekünk. A Lipován közösséghez tartozó diákok ugyan 2 évvel fiatalabbak voltak, mint a lányok, akik bemutatták a brassói, a kolozsvári és a marosvásárhelyi liceumokból a saját projektjeiket. Úgy látjuk, hogy nagyon nyitottak, nagyon fogékonyak, jöttek is néhány ötlettel, hogy ők mit szeretnének bemutatni magukról. Többször is hangsúlyozták, hogy ők nagyon szeretnék bemutatni azt a román közösségnek, a román államnak, hogy ők igenis különbözőek, de léteznek, és ugyanolyan értékesek, mint bárki más ebben az országban. És ez nagyon-nagyon fontos üzenete volt szerintem ennek a kis csoportnak, hogy ők igenis, ők meg kell mutassák, hogy milyen fontos értékeik vannak, és én úgy érzem, hogy ez siker volt már önmagában, bízom benne, hogy folytatni fogják, mindenképpen minden lehetőséget megpróbálom biztosítani nekik, hogy ezt meg is tegyék. A törökök jelezték igényüket, hogy átvegyék ők is ezt a projektet. Mi tulajdonképpen annak idején, amikor Hegedűs Csillával egyeztettünk, arra a következtetésre jutottunk, hogy nem fogjuk egyszerre az összes közösséget bevonni, hanem egyet-kettőt annak függvényében, hogy mennyire nyitottak. Ugye nagyon fontos volt az, hogy bemutassuk olyan módon ezt a projektet, hogy fogékonyak legyenek rá, hogy megértsék, hogy mi a célja ennek a projektnek. A Lipován közösség jutott elsőre eszünkbe, annak alapján, ahogyan mi dolgozunk különböző más projekteken belül, viszont egyértelmű, hogy más közösséget sem zártuk ki. Amint említettem, a törökök már is szóltak, hogy ők szeretnének a következők lenni, és azt hiszem, hogy ezzel már példát is mutattak, és hamarosan a többi közösség is sorra fogja jelezni, hogy szeretnének részt venni.
Van egy másik nagyon fontos kezdeményezése a hivatalnak, és ez a centenárium évében zajlik. Ugyebár olyan jeles személyiségeket mutatnak be, illetve életrajzuk olvasható a hivatal honlapján, akik más nemzetiségként jelentősen hozzájárultak az elmúlt 100 év román értékeinek a továbbfejlesztésében, illetve jó néhányan közülük világhírt is szereztek maguknak. Mintha lankadt volna ez a kampány, mert itt a Román Rádiótársaság keretében is zajlott, és megmondom őszintén, rég nem hallottam róla. Tehát az M2018-as kampányjal hogy állunk, tisztelt Lacikó Enikő?
Igen, vannak időszakok, amikor sajnos nem tudunk ugyanolyan figyelmet szentelni a kampánynak, hiszen rengeteg dolgunk van, nagyon kevesen vagyunk a hivatalban, rendkívül sok mindennel foglalkozunk. Azt hiszem, hogy elmondható erről a hivatalról, hogy mindenki mindennel foglalkozik, hiszen másképp nem tudnánk győzni a sok munkát, és ezért mondjuk éppen a jogi osztályokról csak éppen két jogász van, nem csak a jogi kérdésekkel foglalkoznak, vagy ami a nyelvi jogokat illeti, hanem különböző szerződéseknek az előkészítésével és bármi mással. Úgyhogy amikor valóban előfordul, hogy nem tudunk adatokat közé tenni, ez időhiány miatt van így, igyekszünk azért pótolni a lemaradásunkat. Némely esetben a kisebbségi szervezettől kérünk utánpótlást, és vannak esetek, amikor ezek az utánpótlások késnek, tehát ez is befolyásolhatja, hogy milyen ritmusban tesszük fel az adatokat. Na most a kampányról, ha megengedi, annyit elmondanék, hogy az elképzelés az az volt, hogy a román közösséget célozzuk meg vele, hiszen már a tavalytól rengeteg negatív retorikát hallottunk erről a centenáriumi évről, és hát őszintén szólva elegünk volt. Mi gondoltuk, hogy kellene egy kis pozitív üzenetet továbbítani a kisebbségekről. Meg kell azt mutatni, hogy a kisebbségek nem valamilyen fajta kuriózumok, hanem igenis minden tizedik ember Romániában, legalább minden tizedik ember egy kisebbséghez tartozik. És hogy ezt tudatosítsuk, azt, hogy hozzájárulnak Románia, és hozzájárultak Románia fejlődéséhez, hogy nagyon fontos eredményeket értek el különböző tudományágakban, hogy rendkívül módon promoválták Románia képét, nem csak a határokon belül, hanem határokon túl is. És az elképzelés az most, ezt a kampányt folytatjuk, mondjuk a tegnap került fel például a lengyel sokszínűségi nagykövet, Longyert Érvalvén személyében. Igyekszünk folytatni és igyekszünk tartani a ritmust, amit az elején megkezdtünk, de sajnálattal mondva ez van, tehát nem mindig bírjuk.
Mindenképpen folytatni kell, mert azt hiszem, hogy hasznos. És olyan háttérinformációkat olvastam, hogy ennek kapcsán kapták fel a román többségi közösség tagjai a fejüket, hogy jé, hát ez nem román, pedig eddig úgy tűnt, hogy furcsa nevű román közösségi tag. Tehát mindenképpen folytatni kell, és sok erőt és kitartást kívánok hozzá, és köszönöm nagyon szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is nagyon szépen.